Boszkó Szent János. Boszkó Szent János az egyház legnagyobb szentjei közé tartozik. A 19. században élt. Mik voltak az egyház és az emberek fő problémái Boszkó Szent János korában? Folyt a harc az olasz egység megteremtéséért. Erre két lehetőség kínálkozott. Az egyik a pápai állam vezetésével, a másik a szárd-piemonti királyság vezetésével. Ez utóbbi igyekezett bekebelezni a pápai államot is. Végül ez a második változat valósult meg. Ennek az is a következménye lett, hogy a végsőkig kiéleződött az egyház és az olasz állam közötti ellentét. Felerősödött az egyház ellenesség, papság ellenesség, az antiklerikalizmus. Az emberek nehéz választási helyzetbe kerültek. Úgy vetődött fel a kérdés az egyes ember számára, hogy hazámhoz vagy egyházamhoz legyek-e hűséges. Ez az idő az, amikor a politikai pártok szerepe nagyon megerősödött. Azzal a kérdéssel is most szembesül az egyház, hogy papok részt vegyenek-e, ha igen, mennyiben vegyenek részt a pártpolitikában. Tombolt a vadkapitalizmus, brutális mohóság, profitészség, a haszonlesés volt a tőkések életének a mozgatórúgója. Semmi mással nem törődtek, csak saját hasznukkal. A szárd királyság fővárosában, Torinóban hatalmas gyárakat és birkaszárnyákat építettek. A kínálkozó munkaalkalom miatt a városba összecsődült fiatalokkal senki sem törődött. Ezek hallatlan nyomorban tengették életüket. Ha nem sikerült munkát találniuk, lopásból, betörésből, rablásból tengették életüket. A főváros négy börtönében rengeteg volt a fiatalkorú. A munkások érdekeit sem védte senki. Sok embert nyomorított, betegített meg ez a profithajhászrendszer. Mielőtt megnéznénk azt, hogy Don Bosco, azaz Boszkó úr, így szólították őt az emberek, hogyan foglalt állást korának ezekben a kérdéseiben, nézzük előbb életének külső kereteit. A szárd-piemonti királyság területén született egy tanyán. Még nem volt két éves, amikor apját elveszítette. Önéletrajzi visszaemlékezésében azt írja, hogy életének első emléke az volt, hogy anyja így szólt hozzám. János, nincs többi atyád. Írás tudatlan, de bölcs anyja neveli. Megtanítja a hit elemeire, és kiskorától a munkához szoktatja. Igen hamar megsejti küldetését. 5 éves koromban támad bennem az a gondolat, írja a visszaemlékezésében, hogy magam köré gyűjtöm a gyermekeket, s őket a katekizmusra tanítom. Ez volt a legforróbb vágyam. Úgy éreztem, életemnek ez a célja. Az álmok, látomások fontos szerepet játszottak később is az életében. 9 éves korából visszaemlékezik egy olyan álomra, amely még világosabban rajzolta eléje jövő hivatását. Gyermekek között látja magát, akik játszottak, nevetgéltek, tréfálkoztak, de voltak olyanok is, akik káromkodtak. Ő közéjük rohant, és rábeszélésekkel, ütlegekkel akarta őket elhallgattatni. Ekkor megjelent előtte Jézus édesanyjával együtt, és felszólította, hogy álljon a gyermeksereg élére, és azt is mondta, hogy nem veréssel, hanem szelídséggel teheted őket barátaiddá. Kezd el azonnal a munkádat. tanítsd meg őket a bűn utálatosságára és az erény szépségére. Leendő munkájának a végzéséhez megkapja Istentől a megfelelő adottságokat is. Heves vérmérséklet, rendkívüli testi erő és ügyesség jellemzik, és olyan emlékező tehetség, amelyet társai megcsodálnak. Ez utóbbinak köszönhetően később szemináriumi évei alatt nyáron felkészült a következő év anyagából, levizsgázott és egy évet ugorva folytatta tanulmányait. Erejét, testi ügyességét fejleszti, bűvész mutatványokat is megtanul, de ezeket nem önmaga érvényesítésére és csodáltatására használja, hanem későbbi hivatásában kamatoztatja majd őket. A barátságnak fontos szerepe volt jellemének alakulásában. Gimnáziumi osztálytársáról, Komolló Alajosról írta később, hogy tőle tanultam meg az igazi keresztény életet. Olyan barát volt, aki figyelmeztette őt hibáira. Az erőtől, életkedvtől majd kicsattanó Jánost nyugalomra, önmérsékletre szoktatta. Megtanulta ettől a barátjától az igazi engedelmességet, előzékenységet, kis dolgokban való pontosságot és a mély belső áhítatot. Emlékirataiban így foglalja össze kapcsolatuk lényegét. Nagy szerencsének tekintettem, hogy ilyen barátra akadtam. Idejében figyelmeztetett hibáimra, komolyan megintett, ha valamiben vétettem, de olyan szeretettel és megértő szavakkal tette, hogy szinte örültem, ha erre okot adtam. Engem is arra kötelezett, hogy figyelmeztessem tökéletlenségeire, és zokon vette, ha elmulasztottam. Folyton serkentett, szenvedélyes természetem megfékezésére és az erényes élet követésére. Ezzel a barátjával a szemináriumban is együtt tanultak, de az egyébként is labilis egészségi állapotú Alajos súlyosan megbetegedett, és néhány hónap múlva meghalt. A végleges búcsú előtt megígérték egymásnak, hogy amelyikük előbb meghal, valami módon tudatja a másikkal, hogy üdvözültem. Ezt a különös híradást János a következőképpen írja le. Barátjának halálát követő éjszakán 20 társával együtt aludt a közös hálóteremben. Hirtelen fülsiketítő zaj hallatszott, mintha egy dübörgő szekér óriási rohanással száguldott volna végig a folyosó kövezetén a hálónkhoz. A kispapok mind felébredtek, de egyikük sem bírt megszólalni. Magam is kővé meredtem a félelemtől. A teremben ingott, táncolt minden, mintha a menyezetet és a padozatot egy óriási vaskéz döngette volna. Amikor a dübörgés a hálóhoz ért, nagy robajjal kinyílt az ajtó. Gyenge világosság jelent meg a küszöbön, de nem lehetett látni senkit. Aztán hirtelen megszűnt a zaj, vakító fényessé töltötte be a termet, és abban a pillanatban hallani lehetett Komolló hangját. Boszkó, 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 üdvözültem! Ezután a tündöklés még inkább fokozódott, a dübörgés pedig olyan erőssé vált, mintha forgószél rázná az egész épületet. Majd fokozatosan elhalkult, s lassan elveszett az éjszakában. Csak az éjjeli lámpa pislákolt. Bár Isten korán megsejtette vele leendő hivatását, nem kímélte meg a hivatásért való küzdelem fáradalmaitól. A középiskola vége felé sokat vívódott, hogy szerzetbe lépjene, vagy pedig papi szemináriumba. A szerzet felé az vonzotta, hogy olyannak ismerte magát, akinek természete hajlik a kevésségre és az önfejűségre. Úgy gondolta, hogy jobb lenne teljesen elhagynia a világot és szerzetbe lépni, mert talán ott könnyebben leküzdheti majd ezeket a gyengeségeit. Már fel is vették Ferencesnek, de tervezett bevonulása előtt hallott egy életszentség hírében álló papról, és kikérte annak a tanácsát. Miután ez a pap elbeszélgetett velem, azt ajánlotta neki, hogy lépjen be inkább a Chieri szemináriumba, és ott várja be türelmesen azt az időt, amikor érettebb fejjel eldöntheti, hogy valóban szerzetbe kell-e lépnie. Pappá szentelése után még 3 évig mélyíti teológiai tudását a torinói papi otthonban. Itt tárul fel előtte a nagyvárosi élet minden fizikai és erkölcsi nyomora, amibe a pénz utáni hajsza döntötte az embereket. A parkokban és a Pó folyó partjának bozótjaiban látja a rongyaiba burkolózva alvó hajléktalanokat, munkanélkülieket. Miközben járja a külvárosok utcáit, megismeri a suhancokat, bandákat, akik lopásból, rablásból tengetik életüket. Elkíséri a börtönökbe is mesterét és barátját, a börtönlelkész Don Cafassót, akitől a szemináriumba lépési tanácsot kapta, és akit a halálra ítéltek közötti apostolkodásáért az emberek az akasztófa papjának neveztek. A börtönben szerzett élményeiről Don Bosco ezt írja. Nagyon elámultam és meglepődtem, amikor azt tapasztaltam, hogy a legtöbbjük azzal az erős elhatározással hagyta el a börtönt, hogy becsületes életet fog élni, s alig néhány hét múlva már ismét odabent ült. E szomorú valóság okát kutatva rádöbbentem, hogy ez csak is azért lehetséges, mert ezek a szegény fiúk teljesen magukra vannak hagyatva. Ki tudja, vajon ennyire jutottak volna-e, ha akad odakint egy jó barátjuk, aki törődik velük, melléjük áll, és ünnepnapokon vallási oktatásban részesíti őket. Ilyenféle tapasztalatok, ezeknek imában való feldolgozása, gyermekkorának álmaival való szembesítése juttatják el oda, hogy maga köré kezdi gyűjteni a kallódó fiatalokat. Kezdetben hittanra tanítja őket, játszik velük, kirándulásokat szervez számukra. De az egyre növekvő és lármás fiúsereg együtttartása komoly nehézségeket jelent számára. Később otthonokat épít nekik, amelyeket oratóriumnak nevez, vagyis az imádság helyeinek. Amíg azonban idáig eljut, sok nehézséget kell legyőznie. Még a torinói plébánosok is rossz szemmel néztek az általa összegyűjtött fiatalokra. Odáig mentek, hogy forradalmárnak, eretneknek, sőt bolondnak minősítették paptársukat. Ketten közülük még arra is vállalkoztak, hogy elmegyógyintézetbe záratják. Annak igazgatójánál helyet biztosítottak Don Bosco számára, és elmentek érte, hogy beszállítsák az intézetbe. Előbb csak közömbös dolgokról beszélgettek vele, majd rátértek az oratórium jövőjére. Don Bosco olyan magabiztosan vázolta terveit, hogy a két pap sajnálkozva összenézett. Végül meghívták egy kis sétakocsikázásra, de ő átlátott a szitán. Tudta, hogy bolondnak tartják, és kerepcét állítottak neki. Ő vállalkozott a sétakocsikázásra, de amikor azok be akarták tessékelni, azt mondta. nem vagyok udvariatlan. Szálljanak be előbb önök. Mikor azok gyanútlanul helyet foglaltak, Don Bosco rájuk csapta a hintó ajtaját, amit csak kívülről lehetett kinyitni, és oda kiáltotta a kocsisnak. Hajtson azonnal a bolondok házába, sürgős! A beteg ápolók már várták a kocsit, és a dühöngő papokra húzták rá a kényszerzubbonyt. Ha paptársai így gondolkodtak róla, és bántak vele, nem lehet csodálkozni azon, hogy a mindenütt forradalmat szimatoló hatóság felfigyelt a rongyos munkásfiú csoportosulására, számuk növekedésével aggodalmuk egyre fokozódott. Ezért behívatták Don Boscót a városházára, és felszólították, hogy hagyja abba felforgató tevékenységét. Ettől kezdve polgári ruhás rendőrök is figyelték őket. Don Bosco néhány kedves gondolatot ezekhez a bokrot mögött leselkedő rendőrökhöz is intézett. Egyikük megjegyezte. Furcsa összeesküvő ez a pap. Ha néhány vasárnap még itt hallgatózunk, az lesz a vége, hogy mi is meggyónunk. Láttuk, hogy korának fő problémája a vadkapitalizmus elembertelenítő, mindenkit rabszolgává tenni akaró törekvése volt. Don Bosco erre úgy válaszol, hogy felkarolja az ifjúságot. Ezekből az oratóriumokból mára a világ legnagyobb szerzetes társulata alakult ki. Az elzüllés a bűnözés megelőzésére ipari tanulók nevelésével foglalkozó szerzetes rendet alapított, amelyet az előtte 3 évszázaddal élt, általa nagyon tisztelt Szalézi Szent Ferencről nevezett el Szalézi Társaságnak. Ugyanezt a feladatot vállalja az ő szellemében Maria Mazzarello, aki Don Bosco segítségével, lányok nevelésével foglalkozó szerzetes rendet alapít a segítő Szűz Mária leányai néven. Két szerzetes társaság munkáját segítő világi társulatot is alapítanak, Szalézi Munkatársak Egyesülete címen. Halálának évében a fogadalmas férfi rendtagok száma már 738 volt. Európában 38, a többi világrészen 26 intézettel rendelkeztek. De nem csak az iskolájában tanuló fiatalokkal foglalkozik, hanem igyekszik felkarolni a többieket is. Élen jár a szociális jogokért való küzdelemben. A munkás fiatalok érdekében kölcsönös segélynyújtási társulatot alapít, harcol az igazságos bérekért, a munkaidő csökkentéséért, szabadnapokért, az évi szabadságért. Munkaadókkal szerződéseket köt vagy köttet az ipari tanulók védelmében. A tudatlanság csökkentésére és nevelési céllal több mint 100 könyvet ír, folyóiratokat indít, nyomdát alapít, értékes könyveket ad ki. A jó könyvek hasznáról ezt írja. A jó könyv még olyan helyekre is eljut, ahová a pap be sem léphet. Még a rossz emberek is megtűrik maguknál, mint emléket vagy ajándékot. Ha bekerül valahová, nem pirul el. Ha sutba dobják, nem panaszkodik, de beleszúrja a lélekbe a lelkiismeret furdalás tövisét, amely aztán olykor felkelti az igazság megismerésének a vágyát. Néha porlepetten hever az asztalon vagy a könyvespolcon. Senki se gondol rá. De jön a magány, a szomorúság, az unalom órája, elfog a szórakozás vágya, vagy a jövőtől való félelem, és a mi hű barátunk lerázza magáról a port, és megismétlődik Szent Ágoston, boldog Kolumbíni és Szent Ignác csodálatos megtérése. Ha a családban nem is olvassa el a könyvet az, aki kapta, majd elolvassa a fia vagy a lánya, valamelyik jó barát vagy szomszéd. Vidéken egy könyv néha 100 ember kezébe is eljut. Csak a jó Isten tudja azt a tömérdek jót, amit egy városban, egy kölcsönkönyvtárban, egy munkás egyesületben, egy kórházban egyetlen jó könyv elérhet. Egészen együtt élt korának embereivel. Válaszolni igyekezett azokra a kérdésekre, amelyek őket érdekelték, vagy amelyeket ő fontosnak tartott az emberek üdvözítése és az üdvösség irányába mutató földi boldogulása érdekében. Könyveinek, írásainak jelentős része egyháztörténelmi témájú és hitvédő irat. Két pápa, boldog 9. Pius és 13. Leó kifejezett parancsára írta le álmait, látomásait és a vele történt rendkívüli eseményeket. Ezek közül az egyiket ma is gyakran idézik, az egyház jövőjéről szóló látomást, amelyben viharos tengeren több kisebb hajó egy nagyobb hajót, az egyház hajóját igyekszenek megtámadni, elsüllyeszteni. A hajó kapitánya, a pápa végül két oszlophoz köti ki az egyház hajóját, amelyek közül egyiken az oltári szentség látható, a másikon egy Mária szobor. Ezek az eukarisztia komolyan vételét és a helyes Mária tiszteletet jelképezik. Don Bosco végigírja azokat az eseményeket, amelyek során megszűnik a pápai állam. A pápát teljesen kiszorítják a politikai hatalomból, és jelentősen korlátozzák az egyház jogait. A hívő embereknek arra a dilemmájára, hogy egyházukhoz legyenek hűségesek, vagy pedig hazájukhoz, azt a választ adja, hogy meg kell maradni jó kereszténynek és jó hazafinak. Ez természetesen nem megy áldozatok nélkül. Ő maga is jó példával járt elől. De nem úgy, hogy beáll a párküzdelmekbe, hanem úgy, hogy igyekezett közvetíteni az ellenfelek között. A papok pártpolitikában való részvételéről az a véleménye, hogy, idézet, a papnak mindenkinek kell lennie. Ha tagja valamelyik pártnak, menthetetlenül vitába kell keverednie a másik párt embereivel. Ez csökkenti az evangélium erejét. Az igen mozgalmas politikai történésekben neki is komoly része van. 9. Pius pápa az egyház egyik leghosszabban uralkodó pápája, aki 1846-tól 1878-ig ült Szentpéter székében, több alkalommal is Don Boscónál végzi gyónását és hallgat tanácsaira, és fontos döntéseinél ráhagyatkozik. Így például 1870-ben, amikor II. Viktor Emmanuel csapatai elfoglalják Rómát, a pápa Don Boscó tanácsára a helyén marad. Nem menekül el a városból, pedig már becsomagoltak mindent, hogy otthagyják az örök várost. Így Róma marad továbbra is Szent Péter utódainak a székhelye. A következő pápa, az 1878-től 1903-ig uralkodó 13. Leó is megbízatásokat ad neki, és kikéri tanácsát. Ő az a pápa, aki állam nélkül a Vatikán önkéntes fogjaként vezette az egyházat, és a pápai méltóságot mégis olyan szintre tudta emelni, amire azóta is kénytelen odafigyelni az egész világ. Don Bosco tekintélyét az egyház ellenségei is respektálták. Többször is közvetített a pápa és az olasz kormány között. Szólt, figyelmeztetett, kimondta az igazságot, ezt olyan módon tudta tenni, hogy kénytelenek voltak elfogadni tőle. 1854-55 folyamán tárgyalták a parlamentben az egyház jogait jelentősen korlátozó törvényeket. Az ég Don Boscón keresztül figyelmeztette a királyt, különös álmokon keresztül. És ő neki volt bátorsága arra, hogy leírja és elküldje a királynak ezeket az álmokat. Az első álom így szólt. Úgy tűnt fel, hogy az oratórium oszlopos folyosója mellett egy talpig vörösbe öltözött királyi aprót iparkodott kifelé a nagy udvarra. Sietős léptekkel egyenesen felém tartott, és harsány hangon kiáltotta. Igen fontos hír. Miféle? Kérdeztem. Jelensd, nagy temetés lesz a királyi udvarban. Aztán még egyszer megismételte, nagy temetés lesz a királyi udvarban. Magyarázatot akartam kérni tőle, de az apród eltűnt. Ő megírta álmát a királynak. Az álom 5 nap múlva megismétlődött, de az apród most már ezt oltozta. Jelensd, nem nagy temetés, hanem nagy temetések lesznek a királyi udvarban. Don Bosco másodszor is írt a királynak. Viktor Emmanuel volt a király, akinek óriási fehér emlékművét ma is láthatja a Rómába látogató, a Fórum Románum mellett található, monumentalitásával, mint egy agyon nyomja az ősi Róma középpontját. A király 4 hónap alatt eltemette édesanyját, feleségét, testvérét és egyik gyermekét. A tárgyalásokat a gyász miatt többször is megszakították, de meghozták mégis ezeket a törvényeket, és a király aláírta azokat. Az a Ratadzi Urbán, aki az említett egyház ellenes törvényeket a parlamentben beterjesztette, Don Boscónak 1855-ben igazságügy miniszterként megengedte, hogy börtönőri kíséret nélkül kirándulásra vigye a Generala börtön 300 fiatalkorú elítéltjét. Bármennyire is hihetetlen, egy sem szökött meg közülük, mert ígéretet tettek. És bár ez a Ratadzi volt a szerzetes rendek eltörlését szorgalmazó törvényjavaslatnak is a szerzője, maga ajánlotta Don Boscónak, hogy művei fennmaradása érdekében alakítson egy modern elgondolású társaságot, amely folytatja a veszélyeztetett szegény ifjúság nevelését. 1888-ban halt meg, 72 éves korában. 11. Pius pápa 1929-ben boldoggá, 1934-ben szentté avatta.